Jó estét kívánok mindenkinek! Remélem, hogy jól lehet látni és hallani. Jó estét, Éva! Remélem, hogy tetszik az új helyen önöknek, és minden számításuk bejött. Jó estét, Ákos! Jó estét, Aliz! Erev, Toble, Kulám, Haksameach! Drága tanulótársak! Mindenkinek boldog Pészekot kívánok, szervusz Marci, jó estét kívánok, mindenkinek jó estét Kata, jó estét, jó estét. Ugye Pészek félünnepen van, Antwerpenben jó estét, jó estét. Pészek félünnepe van, és hogyha már itt tartunk, akkor Pészekről legyen szó, arra gondoltam, és egy pár érdekes, rövid, de annál érdekesebb gondolatot, annál fontosabb gondolatot szeretnék önökkel, veletek megosztani, hogyha lehetséges, és hogyha megengeditek, de hát gondolom azért kapcsolattatok be, hogy illetve amikor bekapcsolattatok, egyből engedélyt is adtatok nekem erre. Szóval érdekes dolgot szeretnék mondani, ugye a Pészach ünnepével kapcsolatban a zsidó misztika egy-két magyarázatát szeretném feleleveníteni és eljutatni önöknek. Nektek, jó estét Erika, 1000 éve, jó estét, jó estét. Szóval ugye minden egyes szó, minden ugye ünnepnek van egy sajátos üzenete, amit magával visz, amit magában hordoz, és ez így van minden ünneppel. Emlékszem, amikor Izraelben tanultam, akkor nővéremnél töltöttem az egyik szabad szombatot, amikor is ugye azt jelenti, szervusz Dávid, jó estét, jó estét, jó estét. A nővéremnél tartottam az egyik szabad szombatot, ami azt jelentette, hogy a jesivákban, aki a jesivában tanul, bizonyára azért a fiúknak is kell adni egy kis szabadidőt, és az egyik ilyen szabadidős hétvégén, jó estét, Katalin, haksameach, moadim le simcha, hagim le szvanim le szasszony, vagyunk itt Izraelből, nagyon jó. És elmentem a helyi zsinagógába imádkozni, szombat reggel imára, talán péntek este volt, emlékszem pontosan, és a rabbi éppen tanított. És arról tanított, hogy milyen különleges annak az ünnepnek a éppen Purimról volt. Szóval, hogy az a Purim az a legkülönlegesebb ünnep. És az egyik tanuló ott fölhördült, és mondta, hogy ez nem lehet elhinni. Ugye a rabbi ahányszor önnel tanulunk, minden egyes ünnep előtt azt mondja, hogy ez az ünnep az előttünk álló ünnep az éppen most beköszöntő, vagy ránk köszönő ünnep lesz a legkülönlegesebb. Akkor most melyik ünnep a legkülönlegesebb? És a rabbi azt mondja, hogy a haszid filozófia szerint, hogy minden, tehát nem kell a haszidizmusig menni, ugye minden ünnepnek van egy különleges volt, egy különleges üzenete, és az így van a Pészachal is. Tehát valamiben mindegyik ünnep valamiben különlegesebb, illetve több, másabb, inkább azt mondhatnám, hogy több, mint a másik. A Pészachnak mi a különlegessége? Ugye nézzük csak meg azt, hogyha visszatekintünk a Hagadában egy keveset, és hogyha visszaemlékezünk az előttünk, a mögöttünk hagyott napokra, amikor is a családdal, szűk családdal, vagy tágabb családdal, esetleg egy-két baráttal megültük a széderestén, akkor a Hagadában nagyon érdekes üzenetek voltak arra, hogy tulajdonképpen az örökkévaló, hogy milyen módon vezette ki a zsidó népet Egyiptomból. Ugye eleinket Egyiptom földjéről, Madim le Simcha Tamás, jó téged látni, Egyiptom földjéről, a rabszolgaság földjéről és a rabszolga sorsból. És ahogy a Hagadá leírja nagyon akkurátusan, hogy több mint 430 évnek kellett, hogy elteljen ahhoz, hogy végre a teremtő letekintsen a eleinkre és kivezesse őket Egyiptomból, a rabszolga sorsból. És a Hagadá részletesen írja le, hogy tulajdonképpen az örökkévaló a legmagasztosabb attribútumában, eszenciájában érkezett le Egyiptom földjére, Loajde, Sliach, Loajde, Saraf, Loajde, Malach, nem egy angyal, nem egy küldött, és semmiféle közműs vagy közvetítő által nem akartam én kivezetni a szeretett népemet Egyiptomból, üzent az örökkévaló ugye a zsidó népnek, hanem én magam a szubstancia, a legmagasztosabb szinten vagyok én, aki leérkezett Egyiptom és felemelte onnan is kivezette a zsidó népet erős kézzel és kinyújtott karral. És ennek ez Pészachnak az egyik üzenete, hogy az örökkévalók a legmagasztosabb szintje érkezett le Egyiptomba. Aztán amikor megnézzük, egy kicsit boncolgatjuk, megnézzük, hogy az etimológiáját, a Pészach szónak, akkor ott szintén egy másik, nagyon érdekes dologra lehetünk figyelmesek és tanulhatunk. Ugye Pészach az annyit jelent, hogy elkerülés, vagy mások szerint más magyarázattal átugrást jelent. Ugye nagyon egyszerű a magyarázat, az örökkévaló, hogy a 10. csapásnál, ugye amivel az őseink, eleink érdemesek lettek a vér felmázolása által, az izsókötegekre tett vér felmázolása által az ajtófélfákra, hogy átugorja a házainkat, elénk házait akkor és ott Egyiptom földjén. Ezáltal tulajdonképpen ugye nem volt pusztítás, nem úgy, mint az egyiptomiaknál, ahol nem lett volna halott, ugye, ahogy írja azt a Tóra nagyon részletesen, és ezért tulajdonképpen az egyik magyarázat szerint Pészáknak is ez a neve, hogy átugrás az örökkévaló elkerüli ugye őseink házait és eleink házait. És a zsidó misztika mond nekünk egy érdekes dolgot, hogy több ezer év elteltével is, ugye több ezer év távlatával is ennek a szónak, ennek a Pészák magának az ünnep nevének is van egy nagyon különleges üzenete. Ugye, ha megnézzük, Hagamat Szoisz, van az ünnepnek több fajta féle neve, hogy ezt az imában, hogy ezt a Tórában le van írva, de ez egy ugye a legismertebb név, ugye a Pészák az elkerülés ünnepe. Mit jelentik akár a Pészák szó, mit tanít ez nekünk, ugye több ezer év távlatából tehetnénk fel jogosan a kérdést, és most erre fogjuk keresni a választ. Ugye nézzük csak egy egyszerű példával azt, hogy ha van egy apró gyermek, ugye a képen felcsevelik egy tinok, vagy egy tinoket, egy baba, aki elkezd mászni, kúszni, mászni, akkor az első alkalom, amikor ugye, még jóval lábra állás előtt, hogy elkezd, az első dolog az, hogy elkezd kúszni. Aztán szépen lassan feláll a lábára, aztán elkezd menni, aztán elkezd utána már kell, akkor gyorsabban menni, akár futni is tud. És amikor még egy kis idő eltelik, akkor lesz az, hogy valóban úgy hallik, fosz, hogy ugrani is tud. Ugyanúgy tud ugrani, ahogy az örökkévaló kikerülte és átugrotta a zsidók házait akkor és ott Egyiptom országában. Erre a zsidó misztikus azt mondja, hogy az Isten szolgálatban nálunk is tudnunk kell azt, hogy ennek a szónak van egy nagyon különleges üzenete a mi számunkra is. Ugye sokszor azt gondoljuk, hogy szoktuk is mondani, hogy le át, szépen, lassan, fokozatosan menjünk fel, lépkedjünk előre az Isten szolgálat lajtorjáján a létrán, és soha nem vegyünk magunkra olyan dolgokat, ugye azon dolgokat, amit az ember legalábbis úgy gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek ugye, megtartani. Erre azt mondja a zsidó misztika, hogy ez való igaz, és egy nagyon különleges elve, alapelve, vagy tézise ugye a zsidóságnak ez, hogy valóban az embernek szépen lassan, fokozatosan könyv menjen ezen a létrán felfelé. Ám van egy bizonyos időintervallum, van egy bizonyos idő az évben, amikor az ember hogyha akarja, akkor fentről a spirituális ugye magasságokból egy nagyon különleges erőre tud kapni, és ezt az erőt, ugye ezt Pészákkor kapjuk meg, azt mondják bölcsénk. Miért pont akkor? Miért pont akkor volt az, hogy az örökkévaló átugrotta őseink házait, és ha már átugrotta őseink házait, akkor onnantól kezdve ez a nap, ez a hét, ez a pár nap, ez kiváltképpen alkalmas lett arra, és alkalmas arra, hogy valóban nekünk is az Isten szolgálatban egy nagyon különleges erőt adjon, és hogy ne pont, vagy ne feltétlenül szépen lassan lépésre lépésre haladjunk, hanem át tudjuk ugrani az elénk állított akadályokat. Ugye, ha megnézzük, akkor ez talán Pészáknak az egyik legegyszerűbb üzenet, hogy igenis van egy olyan idő, amikor nekünk is tudnunk kell, hogy menjünk bele, ugorjunk bele, és próbáljunk mi is tényleg ne csak fokról fokra eljutni, hanem valóban dobjuk bele, adjunk bele mindent, és az örökkévaló segíteni fog, és tényleg olyan dolgokat is véghez tudunk majd vinni, amiről nem is gondoltuk volna, illetve nem is gondoltuk volna magunkról, hogy ez a dolog sikerült. És ennek a különleges érzésnek ad erőt, ez ad erőt ugye a Pészák ünnepe, az egyik tanítás szerint. Egy másik érdekes dolog a Pészákkal kapcsolatban, ugye megnézzük azt, hogy Pészákkor milyen micvák vannak, akkor tudjuk azt, hogy van két mindenki számára ismeretes előírás, amelyet mindenféleképpen meg kell, hogy tartsuk, és való igaz, hogy ebből a népnek talán a nagy része vagy megtartja, vagy éppen őrizkedik. Milyen őrizkedik? Mi ez a két dolog? Mi ez a két előírás? Előbbetség azt mondják, hogy van egy fontos micva, egy tevőleges előírás, hogy bizonyosan 15-én Nisszán havának, a tavaszi hónapnak 15. napján kötelességünk a széder estén, a csillagok feljövetele után, ugye este, visszaemlékezésül a kivonulásra, hogy akkor és ott őseink valóban kivonultak Egyiptomba, és nem volt ideje megkelni a kenyérnek, ezért kovásztalan kenyereket fogyasztottak, és úgy mentek ki Egyiptomba. És tényleg maga egy érdekes dolog, hogy nem volt idő, hogy nem volt ideje megkelni a kenyérnek, hisz ilyen, azért ez nem olyan rövid idő volt, ez egy nagyon érdekes vita a Talmudban, és a zsidó misztika bölcsei között is ugye egy nagyon hosszú és nagyon mély disputák vannak erről, hogy pontosan a zsidó misztika mire is gondol, amikor azt mondja, illetve a Tóra mire is gondol, amikor ezt mondja. De hogyha megnézzük ezt a dolgot, akkor az egyik fontos micva a mace szevés mellett az az, hogy az embernek tilos, és ez egy jóval hosszabb időre kapott, ez a 7, vagy a diaszpórában 8 napra kapott előírás, egy tiltó parancsolat, az, hogy ilyenkor tilos, szigorúan tilos kovászosat ennünk. És nem csak ennünk, hanem fogyaszt, hanem az is tilos, hogy a birtokunkban legyen, sőt, az is tilos, az ember csak csupán a szemével azt észrevételezze. Pont az jutott eszembe, hogy a héten, amikor a hamec eltakarítás, illetve az elszeparálása volt, amit később ugye eladatott olyan emberek, aki nem köteles, akinek nem kell ugye Pészák micvát megtartania, hogy amikor, amikor azt mondjuk, hogy válj jó, hogy az ember ne is találtassa, és ne is láthassák a tulajdonában, láthassék a tulajdonában, ugye hamec, akkor az mit jelent, hogy valóban elég, hogyha magasra teszem a szekrény tetejére, vagy az nem elég, esetleg el kell olyan szinten palástolnom, hogy ne is lehessen látni valóban, és ha tegyük fel egy műanyag terítővel takarom le, egy nylon terítővel, akkor az elégséges, hogy átlátok rajta, vagy nem, pont erről beszélgettem az egyik rabival. De a lényeg az az, szumma, a lényeg az az, hogy a kovászos fogyasztásának, jó estét, Iván, a kovászos fogyasztásának tilalma az 7, illetve 8 napig tart. A diaszporában 8, Izrael fölnyen országában ez 7 napig, ugye? A kérdés az az, hogy mit lehet ebből tanulni? Ugye miért van az, hogy a macesz evése az valóban a kovásztalan, a lechem ani, az ízetlen kovásztalan kenyér evése, ugye az csak egy napig szól, utána amúgy, csak halkan mondom, de egy nagyon fontos részlet, hogyha valaki szeretne Pészák 7, illetve vagy 8 napján valamilyen olyan dolgot fogyasztani, ami hasonlít a maceszre, és nem kíván macesztani, tehát nem kívánja a víz és a liszt egyvelegét enni, ugye, ami később megsős, tényleg egy igazán finom csemege jön ki belőle, akkor ugye a Talmud megad egy másik lehetőséget. Akkor ugye mivel hogy kenyeret, kovászosat, kalácsot, sört, ilyeneket inni és enni, szigorúan tilos, akkor az ember egyen olyan, szervusz Gábor, boldog Pészakot, akkor az ember egyen olyan macesz, amit tudjuk, hogy macásira, amit már megemlítettem az előző hetekben, az előadásokban. Ez a macásira, ez ugye ahelyett, hogy vízzel készült volna, legtöbbször ez gyümölcslével készül, vagy akár lehet benne tojás is, vagy akár lehet ízesített macesz is. Ugye ezzel az ember a kötelezettségét Nisszán hónapnak 15-én, azon az estén, amikor macesz kell lennünk a micva kedvéért, nem teljesíti, viszont tökéletes arra, hogy az ember ne egyen hamecot Peszákkor, kovászosat Peszákkor, viszont ezzel tudja az étvágyát ugye egy kicsit csillapítani, és ez az, amit maximum még megengednek bölcseink, és elejénk ugye a talmudi bölcsek és a tóra bölcsei. Ugye, tehát akkor van egy megoldás, aki nem szeretne, mivel hogy tilos, fogalmazunk pontosan, klasszikusokat csak pontosan, mivel hogy tilos hamecot enni, akkor viszont, hogyha szeretnék macesz tenni, és nincs elég macesz, van olyan macesz, ami jó a szédeestére, akkor lehet tenni macá a sírát. A kérdés az az, hogy ebből a dologból, a macesz evéséből és a hamec tilalmából mit lehet nekünk tanulni. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen az örökkévalónak miért volt olyan nagy, ugye miért annyira a hamec, a szálka a szemében, és miért ez az ő fixa ideája, hogy valóban ez a dolog legyen az a dolog, ami tiltott volt akkor, és tiltott a mai napig, ugye egy héten keresztül valamikor tavasszal. A zsidó misztika mond egy érdekes dolgot, egy nagyon egyszerű gondolat, viszont egy annál értékesebb és annál fontosabb gondolat. Ugye megnézzük azt, mindnyájan tudjuk azt, hogy a kovászos, ugye az a keltet jelenti. A kelt az a Talmud, illetve leginkább a zsidó misztika bölcsei szerint a dőfösségre, a gőgre, az egóra, az egocentrikus ugye, viselkedésre, magatartásra utalnak. És azt mondja a Tóra, hogy ez a dolog, ez 8 napig tilos. Viszont, hogyha megnézzük ennek a pont a fordítottját, amit a macesz, a pászka, a kovásztalan kenyér ugye, mutat nekünk, vagy tanít nekünk, jó estét Otto, szervusz, jó estét Dori, jó estét, RF Tov, Haxa Meach, akkor ez pont az ellentétjét fogjuk látni, hisz a megkeltnek, a keltnek az ellentétje, ugye a gőgösnek, a dőfösségnek, az egocentrikus viselkedésnek az ellenpólus az pontosan, az ellentétje az pontosan az, hogy az ember az mondjuk úgy, hogy szervilisképpen, vagy szervilis lélekkel szolgalelkűen szolgálja az ő teremtőjét. Egészen odáig, hogy a Talmudban nagyon sok üzenet van, és tanítás van azzal kapcsolatban, hogyha valaki nem bír az egójával, és tényleg nem tud attól különválni, akkor az örökkévaló emiatt nem képes az ő közelébe odaférkőzni. Ugye én szeretnék egy olyan helyen lakni, ahol csak ott tudok lakni, ahol te lakhelyet biztosítasz nekem, mondja nekünk a teremtő. Tehát ez mikor van? Ez akkor lehet, hogy az ember tényleg hallgat az örökkévalót, és tényleg nagyjából, ha lehet, legalábbis amennyire csak tudja, az örökkévaló szavát és az örökkévaló akaratait követi. De most nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen miért is van ilyen nagy különbség, ugye egyrészt a napok számában, másrészt a tiltott parancsolat és a tevőleges parancsolatok között, hogy lehet az, hogy ez a tevőleges parancsolat, ez valóban csak a legmagasztosabb szintje, ugye a macesz, a lechem aniak szegénység kenyerének elfogyasztása, annak micvája csak egy napra szól, diaszporában mondjuk kettő, mert ugye a rabbinikus tanítás, illetve a rabbinikus szabályok szerint egy rabbinikus előírás az, hogy legyen egy második szédereste, és ott se szoktunk macás sírát enni, gazdag macesz tenni. De hogyha megnézzük, és mondjuk Izraelben lennék, akkor az első nap az csak macesz, a többi nap az már lehet macás sírá, gazdag macesz, illetve szegény macesz, a többi napon gazdag macesz, és viszont 8 napig, illetve 7 napig Izraelben tényleg szigorúan tilos lesz a hamecnek a birtokunkba vétele annak ugye annak a látás, hogyha valaki például észrevenne a házában hamecot, akkor azt rögtön el kéne takarítsa. Egy érdekes dolog történt amúgy pont a héten. Voltam egy helyen, és amikor mentem arra, akkor láttam egy pár barátommal, ismerősömmel találkoztunk, és azt vettük észre, hogy ez ugye a hely, ami hozzánk tartozik, és ott volt egy hatalmas hamec darab. Wow! Az ember nem tudott, ez hogy lehet? Mindent eltakarítottunk, az el is biztosan ki lett takarítva, akkor a kérdés az, hogy ez hogy lehet, hogy kerülhetett oda? Most az teljesen mindent, hogy került oda, mert csak úgy ki volt dob, de hát valószínűleg nem lett elfelejtve, mert annyira központi helyen van, hogy ezt mindenki észrevette volna. Hogy ilyen kérdés az, hogy ilyenkor mit lehet csinálni? Ugye mi vagy ünnepnapon volt, ezért a Shulchan Aruch azt mondja, hogy minden egyes alkalommal, és elnézést a rövid kitérőért, remélem, hogy a drága tanultalásak nem veszítik el a fonalat, és képen tartjuk azt, hogy van ez a három fajta tevőleges micva, illetve vannak a tiltó micva a macesz evésével és a birtoklásával kapcsolatban. Szóval a Shulchan Aruch azt írja ilyenkor, hogy az ember fogja meg és tegyen rá egy edényt. Miért? Miért tegyen rá egy edényt? Ugye azért, mert biur hamec, a hamec felkutatása az ünnep összes napján micva. Tehát, hogy az ember elmegy egy helyre, ahol például elmegy egy szállodai szobába, és erre nagyon kell figyelni. Nagyon arra oda kell figyelni, hogy amikor birtokba veszem a szállodai szobát, az első dolog az legyen, hogy én bemegyek a szobába, és megnézem, hogy van-e hamec. Miért? Hogyha van hamec, és én birtokba vettem azt a szobát, ergo arra azokra a napokra úgymond az enyém, akkor onnantól kezdve az összes dolog, ami benne van, az is az enyém. Tehát, hogyha ott van benne a hamec, akkor az is az enyém. És ilyenkor a megoldás az, hogy abban a pillanatban, hogy az ember teheti, Szerich Lászlóz Biur Hamec, és Shulchan Aruch azt mondja, hogy azt semmiség, azt el kell távolítani, és a föld porával kell egyenlővé tenni, és erre a legjobb megoldás az annak az elégetése. Ám de Yom Tovkor, annak ellenére, hogy ugye szabad elvileg főzni, viszont elégetni Hamecot, Biur Hamec, Hamecnek a semmiség tétele, ebben a formában tilos. Erre azt mondja a Halacha, a vallásokat tegyünk rá egy edényt, borítsunk rá egy edényt, és utána a fél ünnepen, például tegnap estétől kezdve, már el lehetett, illetve el kellett volna égetni. Egy érdekes dolog, hogy mennyire kell figyelni, az ember megy lépten nyomon, és hogyha ez valóban az ő tulajdonában, vagy az ő helyén van hamec, akkor azzal az ember tényleg mit kell csinálni? Nem szabad hozzáérni amúgy, ugye? Vagy az ember nem is túl jó érzés ilyenkor hozzáérni, de valóban egy micva a biur hamec ilyenkor is. Most térjünk vissza a rövid kitérő után erre a három dologra. Szóval azt mondja, kérdés az, hogy miért tettek ilyen éles és tényleg egy ilyen nagy különbséget bölcseink a hamec tilalmával, illetve a macesz fogyasztásával kapcsolatban. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy a hamec tilalma az minden 8 napra fennáll, illetve a diaszporában 8, Izraelben 7 nap, míg a macesz fogyasztása, a virtigli, mondjuk úgy macesz, a kovásztalan kenyér, az ízetlen lechem ani, a szegénység kenyere az valóban csak az első napra szól, sőt az első estére tulajdonképpen, a széder estére, és utána lehet gazdag macesz fogyasztani, ahogy azt mondtuk, ami általában gyümölcsléből készül. És azt mondják a bölcsénk, hogy ebből lehet látni három szintet a teremtő szolgálatában, hogy hogyan is kéne, és hogyan is kell szolgáljuk a mindenhatót. Erre azt mondja a halakha. Nézzük meg, meg lehet-e parancsolni az embernek azt, hogy 8 napig a lehető legalázatosabban, a legmagasztosabb szinten, a legszervilisebb szinten, most persze nem degradálom, mondom ezt a kifejezést, szolgálja a teremtőit. Erre azt mondja Alaká, hogy mit jelent ez, csak nagyon röviden. Erre ugye azt mondjuk, hogy az ember, amikor nem kérdez, nem tesz fel kérdéseket, és tényleg csak azt hagyja őt előre, hogy az örökkéval akarat hagyja őt előre. Ugye ez nem azt jelenti, félreértéseket elkerül, vagy nem azt jelenti, hogy ilyenkor az ember elolvas valamit, és jó, akkor megtartana, hanem ugye a Tóra az arról szól, meg a Talmud, hogy az ember tényleg vitatkozzon, vitázzon róla, legyenek a hosszú talmudi disputák. Nem is erről van szó. De vannak olyan idők, amikor az ember ugye az ösztönlélek különböző kérdéseket tesz fel az embernek, és ilyenkor nem tudja az ember eldönteni, valóban igazán megtartja őt, meg akarja valóban tartani ezt az előírást, vagy sem. És nem biztos abban sem, hogy hol van az eredete annak, illetve honnan fakad az az érzés, hogy valamilyen szinten az emberben kétséget, vagy nehézségeket ébreszt valamilyen belső hang. A legtöbbször azt mondjuk, hogy ez az ösztönlélek. Ugye? De ezt a szintet tartani, hogy ne legyen semmiféle, hogy az ember a legodaadó szinten szolgálja a teremtőjét, ugye ezt nem lehet 8 napig, ez egy elég magasztos szint, és ezt 8 napon keresztül megkívánni valakitől, ezt nem lehet, ezért mit mond a Tóra? Akkor a legmagasztosabb szint, ahogy mondtuk, a virtigli macesz, ugye a kovásztalan kenyér, az ízetlen kenyér, a lechem ani, a szegénység kenyere, amiben tényleg nem gyümölcslével készül, hanem csak csupán víz és liszt egyvelege, persze a levegőben lévő élesztő gombák segítségével. Ugye erre azt mondják a bölcsek, hogy jó, akkor ez legalább egy estéig, hogy lehet egy napig tartson ki. Legyen az első nap az egy olyan, amilyen, ahogy annak kell lennie kell. Utána viszont még mindig szigorúan tilos a hamec, szigorúan tilos a kovászos, szigorúan tilos a dőfőség, szigorúan tilos az egocentrika, az, hogy az embert valóban csak a saját egóját helyezze előnyben. Ez tilos, ezért mit engednek meg bölcsénk? Egy némileg kevésbé magasztos, nem alandos, kevésbé magasztos szintet, amit a maca, a síra, a gazdag macesz képvisel. Mi a gazdag macesz között és a szegénység kenyere között, a sima macesz között a különbség, hogy az előbb mondtuk, abban már van íz, abban már lehet só, abban már lehet tojás, ott már az ember feltesz kérdéseket, és ott már talán igen, talán nem így, amúgy még mindig ott vagyok a topon, de ez már nem a legkülönlegesebb szint. Aztán viszont azt mondja a Talmud, hogy viszont az, hogy valaki göggel viseltessék a teremtője, vagy akár a fele barátja felé, az már szigorúan tilos. És ezt tanítja nekünk a Talmud, hogy tulajdonképpen seretének ki a Kabbala bölcsei, hogy ebben a három, van ez a három szint, amit minden embernek el kell, hogy érjen, és hogyha tudjuk is azt, hogy nem is vagyunk képesek ugye arra, hogy valóban a legmagasztosabb szinten legyünk, és ezt tényleg valóban a bölcsek meg se kívánják tőlünk, mert ugye azt mondjuk, hogy mégiscsak ugye maceszt eszünk 8 napon keresztül, mert nem fogunk, például a haszidok nem esznek macesz sírát, nem esznek gazdag maceszt, de még egyszer, hogyha valaki akar, akkor szabad lenne neki. Ugye miért a teremtő azt mondta, oké, egy nap is elég nekem, de az legyen amilyen. Az legyen nagyon különleges. Én azt mondják, hogy csak oké, akkor legyen három szint. Van a legkülönlegesebb szint, van az egy kisség magasztosabb szint, és aztán legyen az a szint, ami ugye egy tilalom, hogy tudni kell azt, hogy valóban a hamec az mindig tilos. Erre azt mondja, a zsidó misztika, ez nem csak egy hétig kéne, hogy legyen elvileg, hanem ez egy olyan útmutató, ami az ember egész életére egy különleges üzenetet hordoz magában. Azt mondja nekünk a Kabbala, hogy az emberek tudnia kell azt, hogy a legfontosabb és legkülönlegesebb az, hogy tudja, hogy az örökkévaló mit akar tőle, és tudja azt, hogy mit kell csinálni, és meg is teszi ezt. Be is, meg is cselekszi ezt, amit kell, amit a teremtő elvár tőlünk. Aztán, hogyha egy kicsit nehezebb neki már, akkor tudni kell azt, hogy rendben van erre megoldás. Ide, oda, amoda lehet a macásira, itt a lehetőség a gazdag macesre, azt is lehet használni. De az, mondja a Talmud, hogy valaki görgös legyen, és emiatt, ahogy az előbb mondtuk, ne engedje magához közel a teremtőt, az már egy tilalmas dolog, és ezért is van az, hogy a hamec tilalma az valóban 8 napos, és a sokkal hosszabb, és a sokkal sokkal hosszabb időre lett tilalmas dolog, nem úgy, mint a macesz fogyasztás. És erre azt mondjuk, hogy az egész évben, hogy az biztos, hogy a gőgösség az tilos. Azt lehet, hogy nem tudjuk elérni és megugrani, hogy valóban maradjunk a legmagasztosabb szinten, akkor van az a közbűnső megoldás, hogy valóban az ember megy egy ilyen macsa a sirát, hogy tényleg ott már lehet, hogy a jétszer arra az ösztönlelke előfordul, és egy kicsit kezelésbe veszi, de még mindig tudjuk azt, hogy merre van az előre. Ezt tanítja nekünk a Talmud és a zsidó misztika, ugye Pészach ünnepére, és mindenkinek azt szeretném kívánni, hogy ha lehet, ezeken a dolgokon gondolkodjunk el, és tartsuk magunk előtt, tartsuk evidenciába mindig és mindenkor, és ha ez így van, és ezen elgondolkodunk, akkor lehet, hogy ez egy kiváltságos ugye, alkalom arra a Pészach ünnepe, hogy nem csak az előttünk álló ünnepre, illetve az hátra maradt napokra, hanem az egész azt követő hét hetekre, hónapokra, évekre is egy különleges útmutatásul szolgáljon. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, és a teremtő segítségével csütörtökön este 9-kor találkozunk, mindenkit szeretettel várok akkor is. Boldog Pészachot, Chag Sameach, Moadim LaSimcha, Kol Tov, mindenkinek minden jót!